Sziasztok, újra jelentkezünk a NEK Podcast sorozatával. A mai műsorvezető Gyarmati Orsolya, vendégem pedig Barisz Gergő, énekes dalszerző. Szia, Gergő!
Szia, sziasztok!
30 éves vagy, sőt, idén már 31 leszel, és egy kis erdélyi faluból, Borzonból származol. Ehhez képest ma már ismer az egész ország minimum, de nyugodtan mondhatom, hogy sok országban ismerik a zenédet, a munkásságodat. Szóval nagy utat jártál be, amióta elindultál otthonról. Hol tartasz most?
Nem is tudom, hogy összegezzem ezt a dolgot, de most olyan helyzetben vagyok, hogy például kell növelnem a szakállamat. Növelnem kell a szakállamat, és pont nemrég költöztem el az előző lakásomból, és most épp, mivel nagyon sokat kell ingáznom a próbák miatt Erdély és Budapest között, miatt nem láttam értelmét, hogy egy új lakásba költözzek, úgyhogy jelenleg egy barátomnál húzom meg magamat ezekre a rövid időkre. Úgyhogy jelenleg hol láttam magamat, tehát konkrétan a szakáll növekedésével látom azt, hogy ugyanakkor a hobó lesz belőle, nem tesz így az otthontalanság felé. Keresem az utamat még mindig, de szerintem életem végéig fogom, én már csak ilyen ember vagyok.
Hát most, hogy mondod ezt az otthontalanságot, ez érdekes, mert pont azt akartam kérdezni, hogy hol vagy most otthon, hiszen Erdélybe is rendszeresen hazajársz, főleg most még gyakrabban, hiszen majd erre később visszatérünk, zajlanak az István a király próbái, de Budapesten élsz már jó ideje, itt tanítasz, itt írsz dalokat, itt lépsz föl. Szóval a kettő most hogy áll össze benned, hol vagy otthon?
Másfajta érzelmeket váltanak ki belőlem a helyszínek és az emberek, akikkel tartom a kapcsolatot. És ilyen szempontból most már annyi időt töltöttem itt, hogy nem tudok olyan nagyon durva különbséget szabni a kettő között. Persze nekem mindig fontosabb lesz az, ahonnan származom. Szerintem ennek van olyan magyarázata is, hogy mégis otthon még azt tényleg elmondhatom, hogy azokat a cuccokat ettem, azokat az ételeket juttatták el hozzám a szüleim, amik abból a földből nőttek ki. Minden onnan volt. Tehát konkrétan szerves része volt a környezetemnek. Ez manapság szerintem már olyan sokan nem tudják elmondani, hogy maga az élettere, ahol létezik, azon belül egy ilyen 100 kilométeres környezetből származik az eledel, amit bevisz a szervezetébe. Most nem tudom, hogy még kellett ez a kerülő ide, de hogy látok benne egyfajta köteléket már ez, hogy onnan épült fel minden sejte.
Jó, hogy mondtad, hogy ez abból a földből származik az étel, de ugye abból a földből származol szimbolikusan te is, és ez a kis falu, ez egy olyan hely, ahol, ha jól tudom, még dicsértességgel köszönnek az emberek egymásnak, és te is magázod a szüleidet. Mit hozol otthonról?
Ez a köszönés, ez igazából családon belül maradt meg nálunk, tehát legfőképpen édesapám ragaszkodott ehhez, hogy az ő gyerekei a szüleiknek dicsértessék Jézus Krisztus, köszönjenek. Én olyan szinten kigyakoroltam ezt a dolgot, hogy onnantól kezdve a faluban, tehát azokat, akikkel jóba vagyok, és idősebbek nálam, azoknak mind dicsértessék Jézus Krisztus, köszönök. Én megszoktam, és kb. Ez nekem egy ilyen bensőséges viszonynak a jele. Hogy mi az, amit még kaptam a szüleimtől, vagyis a neveltetés kapcsán, hát egy örökségem van. Van egy örökségem is, én szeretem ezt a dolgot úgy látni, hogy ez már ilyen veszőparipám nekem, de hogy az életet mindenki próbálja szemlélni, a saját életéről gondolkodik, stb. És nem szeretném magam mássá faragni a teljes emberiséggel szembe. Tehát, hogy talán már olyan szempontból megváltozott bennem a törekvés, hogy nem mássá akarok válni más emberektől, hanem már a másságom olyan szinten, mint gondolkodásmódban, mint egyén, azt egyre inkább kezdem felfedezni, és már nincs szükségem arra, hogy ezt manipulálva érjem el, hanem inkább már a törekvés inkább arra vonatkozik, hogy inkább közelítsek a többi emberhez.
Ugye otthonról hozod a hitedet is. Mit jelent tulajdonképpen az, hogy te hiszel Istenben, hogy te katolikus vagy?
Hát, ez egy külön műsor szerintem, de a legfontosabb az, hogy alapvetően, mindig így fogalmazom meg magamnak, alapvetően két döntéshez lehet eljutni, és bizonyos dolgokat nem fogunk tudni megmagyarázni. És ott kell az ember a saját hitébe kapaszkodjon. A hit abban, hogy a világ nem véletlenek alapján működik, hanem ok és okozat van benne, hogy mindennek van miértje, mindenre van válasz, még akkor is, hogyha még éppen nem találtuk meg a válaszokat rá. És ez összességében számomra már ott a gépezetnek a működtetője, a kezelője. Ott jelenik meg nekem maga az Isten. És mivel a létezésében hiszem, ezért bármennyire is néha el tudok ugye borulni így hagyilag, amikor tényleg annyira távol állnak már tőlem a válaszok, és annyira kétségbe esetten állok ott egy sarokba húzódva, vagy egy gödör mélyén, és próbálom ésszel megmagyarázni magamnak a dolgokat, és nem tudom. Akkor azt tud kihúzni onnan, hogy igenis elhiszem, hiszem azt, hogy ezt ennek úgy kell történnie, és hogy ennek lesz oka, hogy a jövőben esetleg lesz következménye, vagy éppen a múltamból fakad az, hogy ide kerültem.
Érdekes ez a kettőség, hiszen a könnyűzenei életnek van egy olyan része, ami el tud menni a felszínesség irányába. Viszont akik téged ismernek, meg gondolom, akik most ezt a pár percet akár hallották a rádióba, érzik, hogy te mennyire mélyen érző és gondolkodó ember vagy. Nincs benned néha egy ilyen kettőség, vagy egy feszültség ennek kapcsán, hogy azért ez a világ nem mindig nem feltétlenül mindig a lényegre fókuszál, te pedig arra szeretnél?
Pont itt jelenik meg az a fajta másság az emberekben. Mindenki igazából a lényegre fókuszál, csak a sajátjára. Édesanyám mindig azt mondta, hogy mindenkinek igaza van, csak szerre. Az igazsággal kapcsolatban mindig két mondása volt, ugye, hogy akinek igaza van, mi jár, fiam, a szája. A másik meg az, hogy mindenkinek igaza van, csak szerre. Ezekben a mélységeket felfedezni mindenki, az előbb még mielőtt elkezdtük a podcastet, beszélgettünk arról, hogy például járástréning, és például egy balett előadás, stb. És azt említettem meg, ugye, hogy egész addig, amíg például az István Király próbák alatt nekem nem nyitották fel a szememet, hogy mennyire nehéz járni eleve egy alapjárással, és úgy, hogy az minél kevésbé legyen kifogásolható, hogy mennyi energiát igényel, és mennyi odafigyelést. És ehhez képest én régen például nem értékeltem olyan szinten a balett előadásokat, nemrég pedig a szemem elé került egy, és most már látom a mélységeket benne. Szerintem ugyanígy esetleg elsiklik az ember mások mélysége felett. Tehát ezért nem vagyunk képesek észrevenni azt, hogy mást mi foglalkoztat ténylegesen, és abban mennyi energiát fektetett bele.
Most már akkor térjünk esetleg kicsit rá a Szent Istvánról szóló, illetve az István a Király rockoperára, ami abban különleges, hogy 2021. augusztus 20-án mutatják be az első csak erdélyi szereplőkkel zajló István a Királyt Erdélyben, és most már erre jó ideje készül, hiszen téged választottak Koppány szerepére, vagyis először István szerepére akartak fölkérni, ugye? Jól tudom.
Hát ez pontosabban fogalmazom, hogy úgy történt, hogy szóltak nekem, hogy van egy válogató, jelentkeztem a válogatóra, és én Koppány szereppel jelentkeztem. Nekem gyerekkorom óta ez így van kialakulva, hogy én mindenképpen Koppánytábor vagyok, és elfogadták a jelentkezésemet, tetszett nekik az anyag, viszont felhívtak, hogy elnézést, nem-e akarnál inkább István lenni, mert jobban el tudunk képzelni téged Istvánnak. És meg is értettem részükről a felvetést, viszonylag felületesnek találtam, olyan szempontból, hogy Koppányt is annyival leírni, hogy akkor az egy hadakozó ember, meg mit tudom én, az lehet, hogy egy picit felületes, másrészt meg magamban a szikrát legbelül, ugye, mert megvan a szikrám, azt jobban tudtam közelíteni a Koppány világához.
És miért akarták kisgyerekkorodót a Koppány lenni? Mi vonzott az ő személyiségében?
Hát el lett találva a karakter egyszerűen. Ott volt egy olyan ember, aki úgy tudta megszólaltatni, olyan szöveget adtak úgymond a szájába, olyan volt eleve az ő kis királysága, hogy benne akik megszólaltak, azok engem jobban meg tudtak fogni. Másrésztről, meg ugye természetesen zeneileg is meg van fogalmazva ez a két világ, és a hozzám közelebb álló zenei világot használták a Koppány udvarának a bemutatására.
Lelkileg átformált téged valamennyire az, hogy most ebben a szerepben fogsz megjelenni?
Úgy érzem, hogy hajlamos vagyok arra, hogy rezonáljak bármilyen ilyen érzelmi állapotokra a megfelelő szituációkban és megfelelő impulzusok birtokában. És van sok impulzus. A darabon belül is a kedvenc jelenetem az, amikor Rékával például ott van a kapcsolat, ugye, az apa-lánya között, a lánynak az aggodalma, apának a döntése, hogy ezt figyelmen kívül kell hagyni, a a célok érdekében, stb. Ez a vívódás, ez a belső küzdelem. Már rengetegszer elpróbáltuk ezt a darabot, tehát hogy A-tól Z-ig átmentünk minden soron, újra, meg újra, meg újra, meg már tényleg sokszor átrágtuk. De még a legutolsó próbán is konkrétan ott kellett visszaszívnom a könnyeimet, hogy tudjam elénekelni a részemet.
Olvastam valahol, hogy gyerekkorban kívülről tudtátok az egész szövegét a rock operának, és hogy sokszor találtatok olyan idézeteket benne, ami abszolút illett a hétköznapjaitokra. Ez most is úgy van? Most is így van? Most is megtalálod azokat a részeket, amiket abszolút tudsz azonosítani a hétköznapokkal, vagy üzenetet hordoznak?
Mindig jut eszembe egy ilyen rész. Édesapám ő mindig olyan volt, hogy belevetette magát olyan a közjó érdekében, munkákba, dolgokba, stb., hogy lehetett tudni, hogy ezt senki nem köszöni meg neki. Ha már itt tartunk, akkor csak úgy megjegyezném, hogy az István király kapcsán, hogy találtunk, vagy talált egy bácsi szántás közben Borzontnak a mezőjén egy kápolnát. És Szent István kori kápolna volt. Kápolnának az alapja igazából. Ugyanaz a jellegzetes elrendezése, tehát konkrétan, ahogy ki volt adva a rendelet Szent Istvántól, úgy húzták fel azt a kápolnát. Tehát valószínűsíthető, hogy a falunak a központja régebb, tehát Alfaluról beszélek, akár amúgy inkább Maros mellé tehető és Borzont környékére ez alapján a kápolna alapján. De a lényeg az, hogy ez ott volt a földbe, stb., hogy mi történt ezzel a kápolnával, ugyan most nagy lelet feltárás nincsen, nem járják a környéket, a régészek, stb., ilyen nincs. Az egyetlen dolog, ami történt, a bácsi volt olyan kedves és rendes és igaz magyar ember, hogy felajánlotta a területének ezt a részét meg óvásra, édesapám meg saját pénzből szépen bekerítette a kápolnának a helyét. Emlékszem, zúgott az eső, fagytunk meg, és ketten ott kerteltük azt a cuccot, meg táblát raktunk fel. Tehát édesapám ilyen dolgokat csinált. Senki nem jött utána, hogy Gergé, milyen jól megcsináltad ezt a dolgot. Most nem is ízészem rá, hányásképpen mondom, viszont édesapám kb. Ilyen dolgokba ment bele. A legkedvencebb idézete amúgy az volt az István király rock operából, hogy a harcoknál elbújtok, az osztásnál tolongtok egymás előtt. Például ezt mai napig szereti használni.
Rengeteg mindent csinálsz, nagyon aktív életet élsz. Mikor vannak olyan pillanataid, amikor meg tudsz állni, vagy mik azok a kapaszkodók, amik segítenek a hétköznapokban neked?
Között a sok dolog között én igazából úgy mondhatnám, hogy kapálózom. De tényleg, tehát, hogy ha éppen az a dolog olyan nagyján növi ki magát, hogy lesz egy saját gravitációs mezője, akkor az engem bevonsz, egy pillanatig bolygok körülötte. És körbejárom, és akkor abban élek. Aztán meg egy paritja manőverrel kilök magából, és lógok egy picit a levegőbe. Aztán jön a másik gravitációs mező, és akörül forgok. Sajnos nem tudok magamról úgy beszélni, mint egy nagyon rendszerezett ember.
Hova jársz misére?
Most a pandémiás időszak alatt amúgy meg így rákattantam inkább az online misékre, de amikor itt vagyok Budapesten, akkor a Jézus szíve jezsuita templomba szeretek járni. Még otthonról is őket hallgattam, amikor hazamentem, mert nem például a nagypénteki misére nem értem haza. És akkor azt úgy pótoltam be, hogy otthonról megnéztem az ittenit, mert ott már lekéstem a misét. Viszont otthon meg tipikusan ugye a borzonti templomban.
Az előbb mondtad, hogy mindenkinek megvan a saját igazsága, a saját fókusza. Mennyire látod úgy, hogy azért ma sokan nem igazán találják az irányt, nem igazán találják azt, ami valóban föl tudja emelni őket? Hogy látod a környezetedet?
Hát azoknak az embereknek azt tudom mondani, hogy én se találom magamat. Még mindig. Én mindig keresni fogom, és hogy abban is hiszek, hogy megvan az értelme mindennek, ahogy az előbb is elmondtam, és abban is hiszek, hogy talán nem kell megtalálni. Nincs egy konkrét válasz erre. Nincs egy általános igazság. Nincs olyan, hogy megkaptad a kulcsot, és ez minden ajtót ki fog nyitni. Mindig vannak helyzetek, ahol kellő energiával, türelemmel és munkával az embernek valaki majd az isteni gondviselés által a kezébe nyom egy kulcsot. És ehhez kapcsolódni kell az emberekre, meg kell érteni másokat, mások szeméből reflektálni önmagunkra, felfedezni olyan részeinket mások által, amiket eddig még nem vettünk észre. Fel kell fognunk a saját működésünket. El kell fogadnunk azt, hogy igenis van egy autonóm működési elvünk, és hogy azzal szembesülni kell, és néha lehet, hogy jobbnak látjuk magunkat, vagy a rosszabbnak, ezt egyensúlyba kell helyezni. Nehéz út szerintem embernek lenni, nem könnyű embernek lenni, de kell a hit hozzá is, és akkor az ember sosem tud annyira elveszni ezekben a részletekben. Mert ugye azt szokták mondani, hogy a részletekben ott az ördög.
Tudom, hogy volt egy olyan terved, hogy te 30 éves korodra már otthon szeretnél élni Erdélyben.
Két laki életet akartam. Most konkrétan ugye sehol se vagyok. De ingázom a két helyszín között, úgyhogy nem pontosan úgy, hogy elterveztem, de úgy látszik, hogy valamilyen szintén ez kialakulóban van.
Nem sokkal az István a király bemutatója után megint egy nagy-nagy esemény történik majd itt Budapesten, hiszen akkor tartják a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust. Szerinted mi lesz ennek a hatása, vagy mi lesz ennek a lényege ennek az eseménynek?
Hát ugye, nemrég ugye itt említettem, amikor még az elején, mikor beszélgettünk, hogy van a mássága az embereknek, tehát hogy ugye különböző az egyének, ahogy felsorakoznak a világba, és hogy ez most csak egy ilyen kósza gondolat, de hogy az emberek valahol törekednek arra, hogy megtalálják önmagukat, és ezt általában a felületes módszer erre az, hogy elkülönítjük egymást. Tehát, hogy kijelentem, hogy miért vagyok más. Ez a történhet akár spontán döntések alapján. Most például itt vagyunk. Beoltatom magam, nem oltatom be magam, kérdés. Alapvetően az ember amúgy elég gyorsan meghozza ezt a döntést. Sokkal gyorsabban, mint ahogy felvállalja a döntését. Meghozza a döntést, viszont onnantól kezdve már minden környező témáról, a téma családból kiragadva, minden részletéről úgy fog beszélni, hogy annak a döntésében önmagát visszaigazolva. Ebben viszont igazából el van rejtve egy egyéni vonás. Hogy miért ütköznek az embereknek a nézetei ebben, az, hogy konkrétan nincs is felvállalva az, hogy igazából ez a karakter vagyok, aki erre ezt fogja mondani, szóval, és látom, hogy te más vagy. Szóval az embereknek az egyénisége az önmagukból fakad, és mégis van egy olyan tendencia, még a világban ezen kívül, hogy az emberek próbálják amúgy még mássá tenni magukat, úgyhogy konkrétan felmennek az internetre, és keresik. Hogyan legyek más holnap, vagy péntekre hogyan legyek más, hogyan legyek zöldebb, hogyan legyek állatvédőbb, hogyan legyek szuperlatívus, nem tudom mi, és ez megy. Az, amikor ennyi, tehát ekkora összefogás van, hogy egy jelben az emberek összefogjanak, és amúgy a törekvés inkább arra irányuljon, hogy közelítsenek egymáshoz, és a közös keressék meg egymásban, és tegyük fel, van egy jel erre, az például egy nagyon jó forrás lehet az embereknek arra, hogy megtalálják önmagukat mások által.
Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Barics Gergő volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Gergő.
Én is köszönöm.
Hallgassatok minket továbbra, és a jövő héten újra jelentkezünk a NEK Podcast sorozatával. Búcsúzik a mai műsorvezető, Gyarmati Orsolya.